Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Lukács evangéliumának második fejezetéből, a 41. és 52. versek közül a következőképpen. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe, az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanító mesterek körében ült, hallgatta és kérdezgette őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én kétségbe esetten keresünk téged. Ő pedig így válaszolt: miért kerestek engem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Epifánia, vagyis Vízkereszt ünnepe után a karácsonyi ünnepkör lezárult. Ha más nem, akkor ezt észrevesszük abban, hogy visszaálltunk a dolgos hétköznapokba. Meg hát ugye a névhagyomány szerint ilyenkor szoktuk a karácsonyfákat leszedni, meg kirakni az épületekből. Ő még egy picit maradjon, mert olyan szép. De Vízkereszt után egy picit a fókusz is elkezd átrendeződni az egyházi tradícióban is, illetve az egyházi esztendőben is. Nem a megszületett Isten fiú, hanem egész konkrétan az immáron messianisztikus arcával közénk jövő Krisztus az, aki középpontba kerül. És ebből a nézőpontból szeretnék rákanyarodni a 12 éves Jézus történetére úgy, hogy azzal az állítással állok a testvérek elé, hogy Jézus eltűnése vagy elvesztésének a története az valójában a feltámadás történet előképe. Illetve részben a passió történet előképe. És akkor hogyan is gondolom ezt? 3 nap múlva találták meg a templomban. Kezdjük innen. Mert az asszonyok 3. nap mennek, hogy bebalzsamozzák azt a Krisztust, akinek a temetésénél erre már nem volt lehetőség. 3 nap múlva találják meg, és keresik. Keresi Mária, keresi József, és igazából nem igazán értik, hogy mi az, ami történt. Egy darabig azt sem veszik észre, hogy eltűnt az Úr Jézus. De azért egy picit gondoljunk bele az ő emberi helyzetükbe, hiszen mégiscsak egy gyermeket veszítenek el, ma azt mondanánk rá, hogy kiskamasz gyermeket veszítenek el. Egy olyan gyermeket, akiről ők pontosan tudják, hogy egyébként kiküldte erre a világra, és miért nevelik. Én szerintem rendesen kétségbe lehettek estve, és értetlenkedtek, hogy most mi történik? Hogyan tovább? És amikor megtalálják a gyermeket, akkor Mária felteszi a kérdést: miért tetted ezt velünk? Gyermekem, miért tetted ezt velünk? És nagyon izgalmas az, ami a görög szövegben itt áll, mert amikor azt mondja Mária Jézusnak, hogy teknon, tehát gyermekem, akkor ott ez valójában a görögben azt is jelenti, hogy az a gyermek, akinek még nincs önrendelkezési joga. Hát hogy dönthettél te úgy? Ez egy számonkérés a gyermek irányába. És csak úgy zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy valójában az Úristent kérjük számon ebben a szituációban. De még izgalmasabb az, hogy Jézus visszakérdez: miért kerestek engem? Mint hogyha a leg, természetesebb lenne az, hogy ő ott marad a templomban. Miért kerestek engem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem. És itt mutatnék a testvéreknek egy alternatív fordítást, amit derekasan bevallok, hogy nem én sikerült, hogy összerakjak, hanem én is úgy olvastam, és hogy nálam jobban, görögül jobban beszélő ember tollával ékeskedem. Nem tudjátok, hogy az én atyám dolgaiban kell lennem. És ez az alternatív fordítást most egy picit megragadnám, mert mi az Isten dolga? Az Isten igéje nem végzi, vagy nem tér vissza üresen, hanem elvégzi azt, amiért küldetett. Amikor Jézus elveszik, és Mária értetlenkedik, meg kétségbe esik Józseffel együtt, akkor ott éppen az Isten terve az, ami dolgozik, és az Isten terve az, ami kibontásra kerül. Amikor a tanítványok a kereszt tövében értetlenkednek, és nem értik, hogy mi az, ami történt Júdás árulásával, meg azzal, hogy Péter kiállt volna, és Jézus rászólt, és akkor most hova jutunk, akkor ott abban a keresztben az Isten akarata érvényesül. Ott az Isten terve bomlik ki. És ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Mert amikor Jézus eltűnik, amikor Jézus meghal, akkor az Istentől kapott feladatát látja el. Az Istentől kapott küldetését végzi el. És van ennek a kérdésnek, ennek a miért kerestek engem kérdésnek egy párhuzama a feltámadás történetben. Lukács evangéliumában odaérnek az asszonyok a sírhoz, el van gördítve a kő, és megjelenik nekik két fehér ruhás alak, és megkérdezik tőlük a következőt, miért keresitek a holtak között az élőt? Mert az a legtermészetesebb az isteni gondolkodás szerint, hogy az Úr Jézus feltámad. Nem érti Mária a sérülékeny és elnyomható gyermekben, aki a kor szokásai szerint még nem hozhat önálló döntést, az Isten dicsőségét nem érti ebben a szituációban. Nem értik a tanítványok a kereszt halálban az Isten dicsőségét, én megkockáztatom, hogy sokszor a feltámadásban sem értjük az Isten dicsőségét, pedig az ige mindig elvégzi azt, amiért küldetett. Az ige mindig betölti az Isten akaratát, és akkor tegyük oda a nagypénteki kereszt talán legfontosabb kulcs momentumát, azt az egy bizonyos szót Jézus szájából elvégeztetett. Kellene, ha szabad ilyet mondani egy evangélikus templomban, az a Máriás szív, ami forgatja az Isten igéjét, ami megőrzi az Isten igéjét, ami úgy agyal rajta, hogy gondolkozik, próbálja érzelmileg is a helyére rakni, meg agyban is felfogni. A tanítványok nem értik a megfeszítést, és legyünk őszinték, mi meg sokszor 2000 év távlatából, hát nagyon sok minden nem értünk az egész Jézus történetből. A születését, a tanítását, az értünk hozott áldozatát, azt, hogy ennek a hétköznapjainkra egyébként milyen relevanciája van, nagyon sokszor bajban vagyunk szerintem ezzel. Nehéz a gyermekség történetben megérteni az Isten dicsőségét, nehéz a keresztben megérteni az Isten dicsőségét, nehéz a szemmel, látás nélkül megérteni az Isten dicsőségét. Ha a 12 éves Jézus történetében szeretnénk megtalálni ezt a dicsőséget, akkor ha megérteni nem is, de valahogy úgy érzelmileg, meg hittel el kellene fogadnunk azt, amit Luther úgy fogalmaz meg, hogy Deus absconditus, rejtőzködő Isten, aki képes a saját lényegét, a saját szeretetét, a saját irgalmát valami olyanba elcsomagolni, valami olyanba elrejteni, ami az ő lényétől idegen, amiben mi automatikusan nem is keresnénk. Van az Ószövetségben is szerintem nagyon fontos kulcs történet, ami az egész Biblia megértése szempontjából nagyon fontos. Ez pedig az, amikor, hát most nem tudok szebbet fogalmazni így hirtelen, hadd fogalmazzam meg profánul, Mózes kihisztizi az Istennél azt, hogy hadd lássa. És akkor az Isten azt mondja Mózesnek, hogy jó, állj ide a hasadékba, eltakarja a szemét, és elvonul előtte. De csak akkor engedi el ezt a takarást a szeme elől, amikor már háttal van neki. És Mózes nem láthatja az Istennek a dicsőségét, csak az Istennek a hátát. És azért fontos ez a történet szerintem, kedves testvérek, mert nagyon sokszor mondogatjuk mi is, hogy ilyen Isten háta mögötti hely, meg ez ilyen Isten háta mögötti helyzet, és jelentem alással, az Isten még a hátában is ott van. Az ő dicsősége még azokban a szituációkban is megjelenik, amikben mi alapvetően nem is gondolnánk, hogy ott lehet az Isten. Halandóvá lesz a halhatatlan. A mindent tudó, egy ilyen önálló döntést hivatalosan nem hozható tojáshéjjal a fenekén lévő gyermekként megy a jeruzsálemi templomba. A bűntelen ítélet alá szorítja saját magát. És a halott pedig élővé lesz. Szerintem ez az Isten misztériumának a legnagyobb csodája. Hogy mi mindig keressük valami számunkra egyértelműben, de az Isten nem a számunkra egyértelmű benne lesz benne, hanem a halandóban, az elnyomottban, a szolgálatban, a feltámadásban. És azt gondolom, hogy éppen ezért nehéz követni az Istent. Mert hogy nem egyértelmű követni az Istent. Nem egyértelmű az Istentől kapott evangélium szerint élni. A héten volt egy nagyon izgalmas beszélgetésem az egyik hittanóra után, az egyik hittanossal, és kibukott belőle, hogy ő nem szeret templomba járni. És hát egyből bele is pirult a mondatba, mert rájött, hogy talán ezt nem hittanóra után, meg nem a lelkésznek kellett volna mondani. Pedig semmi baj nem volt egyébként ezzel a mondattal, úgyhogy próbáltam kicsit oldani a szituációt, és akkor mondtam, hogy de akkor mondd el, hogy miért nem. És jöttek a kifogások egyébként sorra, hogy hát mert akkor ez van, meg az van, és akkor mondtam neki, hogy na jó, akkor most kifogást én is tudok sok mindenre, ezt most engedjük el, most legyél egy picit őszinte magadhoz, meg hozzám, meg a jó Istenhez. Miért nem szeretsz templomba járni? És akkor nagyon csupaszon és főrén megfogalmazta egyetlen egy szóban a tényeket, unalmas. És az az igazság, hogy én nem sértődök meg erre a kritikára, meg nem veszem a szívemre, meg nem tartom felháborítónak. És azért nem tartom felháborítónak, kedves testvérek, mert egy olyan ingergazdag környezetben nőnek fel a mai gyerekek, az enyémek is, akkor is, ha ez nekem nem tetszik, amivel mi nem mindig tudunk versenyezni. Eljövünk a templomba, és mi az, ami itt igazából egy gyerekfejjel történik, beülünk a padba egy órára, éneklünk valamit, meg imádkozunk valamit, amit vagy értek, vagy nem, meg a lelkész óvas, meg feláll a szószékre, aztán beszél, aztán vége. És ez nem egy ingergazdag szituáció. És ami ebből szerintem következik, az az, hogy nem csak unalmas tud lenni a templomba járás, mert ezen még valahogy túl tudunk emelkedni némi lelki munkával, amit nagyon nehéz abszolválni, főleg, hogyha az ember nincs itt, de előbb-utóbb, hogyha azért ide szánom az időmet, és legyűröm a saját unalmamat, akkor azért úgy meg lehet találni ennek a szépségét, meg lehet ragadni a fontos dolgokat az Istennel való közösségből, de hogy ami ebből az egészből következik, és ez idézőjelben a másik baj a templomba járással, az pedig az, hogy nem is menő. Vagy talán mondhatnám azt, hogy társadalmilag nem támogatott. Még abban a társadalomban sem, ahol állítólag ezt támogatjuk. Gyakorlatban nem. És mondom a példákat. Ha komolyan veszük a magunk evangélikus vagy keresztény erkölcsösségét, akkor hány és hány olyan szituáció van, csak egy átlagos hétköznap, amikor nekünk üvölteni kellene, hogy szerintünk ez nincsen rendben. Hány és hány olyan szituáció van, amikor inkább csendben maradok, pedig tudom, hogy na most kéne kinyitni a számot. És hány olyan szituációt veszek észre saját magamon, amikor kinyitottam a számot, és azt veszem észre, hogy most kellett volna csendben maradni. Mert még ha igazam is volt, akkor sem volt bennem irgalom, meg kegyelem, meg szeretet, amit én állítólag fontosnak tartok keresztényként és képviselek. Na én erre gondolok arra, amikor azt mondom, hogy társadalmilag nem támogatott a keresztény létezés. És kedves testvérek, innentől kezdve valójában meg kell egy picit vizsgálni azt, hogy miből jönnek a mi értékítéleteink. Nem akarom a marketingeseket állandóan szidni, főleg, hogy én nem vagyok az, de picit most hadd prédikáljak a marketing szakma ellen. Az ugyanis arra a bazse vál, hogy elhitessen velünk dolgokat, sőt fontosnak láttasson velünk dolgokat. És az én kedvenc reklám lőzungom a neked ez jár. Ugyanis most ebben a korszakban élünk. Neked ez jár. Felépítettünk mindent az én köré, és nagyon sok minden az én kényelméről szól. És nagyon messze vagyunk, kedves testvérek, az óraját laborától, az imádkozzál és dolgozzától. Nagyon messze vagyunk attól, hogy dolgokat megcsináljunk csak azért, mert az a szellemi, erkölcsi, érzelmi értéket képvisel, és ne azért csináljunk meg valamit, mert megéri. És ebben a szituációban nagyon nehéz kereszténynek lenni. Komolyan hitgyakorló kereszténynek lenni. És akkor mit hoz elénk a 12 éves Jézus története, aki elveszett a templomban? Mit hoz elénk az értünk megfeszített Isten története, aki feltámadt értünk az üres sírban? Az, hogy ezt az értékrendet cseréljük le. Azt hozza elénk, hogy azt mondja egész egyszerűen, hogy ne abból induljunk ki, hogy külsőségek alapján mit tarthatunk fontosnak. Ne abból induljunk ki, hogy társadalmilag mi az, ami támogatott, vagy mi az, ami nem támogatott. Keressétek először az Isten országát. Induljatok ki ebből. Induljatok ki abból, hogy elközelített az Istennek országa. Induljatok ki abból, hogy az Isten nem az egyértelműben van, hanem abban, ami bennünket is kirángat a komfortzónánkból. Ami elkezd egy picit abba az irányba lögdösni bennünket ilyen óvatos szeretettel, hogy kezdjünk el teljesen máshogyan gondolkodni, mint ahogy magunktól gondolkodnánk, hogy eredendően. Mert az Isten nem az egyértelműben van. Ott van, ahol mi azt mondjuk, hogy az Isten háta mögött. És ez jó. És hogyha az ember mer ebbe egy kicsit bele merülni, és kedves testvérek, ez nagyon sokszor unalmas. A Bibliát kell hozzáolvasni. Animációk, meg 3D-s grafikák nélkül. Meg csendben kell ülni. És meg kell tanulni csendben lenni. Nem csukott szájjal, hanem csendben lenni. A kettő között nagy különbség van. Ha az ember ennek ellenére ennek mégis nekiáll, mégis meri ezt az egészet vállalni, akkor szépen lassan kiderül, hogy az isteni nézőpontok azok alapjaiban írják újra a mi gondolkodásunkat. És teljesen más értékek vannak a világban, sokkal fontosabb és szebb értékek, mint amire mi magunktól alapvetően odafigyelnénk. Én azt kívánom a kedves testvéreknek, hogy merjünk egy picit elmerülni a 12 éves Jézus történetében, merjünk egy picit elmerülni a sokszor értetlen kereszthalálban és feltámadásban, és merjük felvállalni azt is, mert ez nagyon fontos, hogy nagyon sokszor nem értjük az Istent. De ha ezt megtesszük, akkor nála vannak válaszok. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Mária nem értette, hogy miért tűntél el. A tanítványok nem értették, hogy miért haltál meg. Mi úgy, hogy nem látunk, legalábbis fizikailag. Nagyon sokszor nem értjük, hogy a te megváltásodból mit kellene a hétköznapokban aktualizálni, komolyan venni, a személyiségünkbe beépíteni. De bízunk abban, hogy az ige nem tér vissza üresen, hogy az ige elvégzi azt, amiért az Isten küldte. Bízunk abban, hogy a mi életünkben is van valami, amiért az Isten küldi az igét. És ha küldi, akkor bennünk is elvégzi azt, amiért küldetett. Amen.